A krónikának ez a második része szól a magyaroknak Pannóniába történt második bejöveteléről, és a mondott országban ettől kezdve egymás után következő királyaik életéről és haláláról. Továbbá előtt fia ügyek egy leánytól, Ennodbiliától Magorban nemzett egy fiút, akit Álmosnak neveztek, amiatt az esemény miatt, hogy anyjának álmában tudtul adta egy madár, mely egy sólyom alakjában jött hozzá, amikor terhes volt, hogy méhéből egy patak fakad, de nem a saját földjén fog elsokasodni. És ezért azt jövendölték, hogy ágyékából dicső királyok fognak származni. Mivel pedig az álmot a mi nyelvünkön álomnak mondják, és az ő születését egy álom jelezte előre, azért hívták őt Álmosnak, aki előtt fia volt, aki ügyek fia volt, aki Ed fia volt, aki Csaba fia volt, aki Attila fia volt, aki Bendegúz fia volt, aki Torda fia volt, aki Zemein fia volt, aki Etel fia volt, aki Oposz fia volt, aki Kadocsa fia volt, aki Berend fia volt, aki Zulta fia volt, aki Bulcsú fia volt, aki Balog fia volt, aki Zámbor fia volt, aki Zámor fia volt, aki Lél fia volt, aki Levente fia volt, aki Kölcse fia volt, aki Umbót fia volt, aki Miske fia volt, aki Mike fia volt, aki Besztúr fia volt, aki Budli fia volt, aki Csanát fia volt, aki Bökény fia volt, aki Bodofart fia volt, aki Farkas fia volt, aki Otmár fia volt, aki Kádár fia volt, aki Belér fia volt, aki Keár fia volt, aki Keve fia volt, aki Kelet fia volt, aki Dama fia volt, aki Bor fia volt, aki Hunor fia volt, aki Nemród fia volt, aki Tana fia volt, aki Jáfet fia volt, aki Noé fia volt. Álmos pedig nemzette Árpádot, Árpád nemzette Zoltát, Zolta nemzette Taksonyt. Amikor tehát a svábföldről származó Ottó császár uralkodott Itáliában és Germániában, Franciaországban pedig Iktárius király fia Lodovikus és Antonius Durus, Theodorus fia, a Jézus Krisztus megtestesülése utáni 888. évben a köznép nyelvén magyarok, vagy hunok, latinul pedig hungaruszok újból bevonultak Pannóniába. Átvonultak a besenyők és a fehér kunok országán, Szuzdálián és egy Kijevnek nevezett városon, majd átkeltek a hegyeken egy tartományba, és megszámlálhatatlan sok sast láttak ott. És a sasok miatt nem maradhattak meg, mivel a fákról úgy szádostak a sasok, mint máshol a legyek, és elfogyasztották és felfalták nyájaikat és lovaikat. Azt akarta ugyanis az Isten, hogy minél előbb költözzenek Magyarországba. Ettől kezdve 3 hónapig hegyeken keltek át, és végre Magyarország határvidékére, tudnélik Erdélybe érkeztek az említett népek akarata ellenére. Miután itt 7 földvárat építettek az asszony nép és a jószágok védelmére, egy ideig itt időztek. Emiatt nevezik a németek ezt a vidéket attól a naptól kezdve Siebenburgnak, azaz 7 várnak. És mialatt ezekben a várakban tartózkodtak, és a körülöttük lakó, ott uralkodó népek támadásától rettegtek, közösen megfontolt elhatározással 7 kapitányt választottak maguk közül, 7 hadra oszlottak, és minden hadnak volt egy kapitánya, a szokásos módon állított századosokon és tizedeseken kívül. Egy had ugyanis 30 000 fegyveres emberből állott a század nagyok nélkül. A 108 törzsből tehát a Szkítiából történt második kijövetel alkalmával 230 000 férfi jött ki, nem számítva a háznépet. A kapitányok közül pedig a leggazdagabb és leghatalmasabb Árpád volt, Álmos fia, aki előtt fia, aki ügyek fia. Atyát Álmost pedig Erdélyországban megölték, ugyanis nem jöhetett be Pannóniába. Amíg Erdélyben pihentek, hogy barmaik új erőre kapjanak, hallották az ott lakóktól, hogy ez a föld gazdag, hogy a Duna a legjobb folyó, és hogy jobb föld ama vidékeknél nincs is a világon. Miután közös tanácsot tartottak, elküldtek egy követet, név szerint Kusidott Kund fiát, hogy menjen és szemléje meg az egész földet. Amikor tehát Kusid Magyarország kellős közepébe érkezett, és leereszkedett a Duna vidékének tájaira, látja ám a szép vidéket, s körös körül a jó és termékeny földet, a jó vizet és füvet. Megtetszett neki. Azután elment a tartomány hercegéhez, aki Attila után itt uralkodott, és Svetibolug volt a neve. Köszöntötte őt az övéi nevében, és elmondta neki, milyen ügyben jött. Svetibolug örvendezve hallgatta, mert azt hitte, hogy paraszt népek. Jöjjenek csak, és műveljék a földjét. A követet ezért szeretettel elbocsátotta. Kusit pedig a Duna vizéből megtöltötte kulacsát, perjefüvet tett a tarsolyába, fekete fövenyföldet vett magához, és visszatért az övéihez. Azután mindent elbeszélt, amit hallott és látott. Mindez nagyon tetszett az övéinek, és megmutatta nekik a vizet, a földet és a füvet. Megízlelték az övéi, és maguk is azt tapasztalták, hogy a föld nagyon jó, a vize édes és olyan fűvel dús a mező, amilyennel a követ mondta. Árpád pedig az övéi jelenlétében megtöltötte ivókürtjét Dunavízzel, és minden magyar színe előtt kérte a mindenható Isten kegyelmét erre az ivókürtre, kérte, hogy adja nekik az Úr mindörökre azt a földet. Szavainak végezetével minden magyar felkiáltott Isten, 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 háromszor egymás után. Ez a szokás innen eredt, és meg is maradt mindmáig a magyaroknál. Aztán közös akarattal visszaküldték ezt a követüket a már említett vezérhez, s küldtek neki egy nagy fehér lovat Arábia aranyával, aranyozott nyereggel, aranykötőfékkel földjének fejében. Ennek láttán a vezér még jobban megörült, mert hitte, hogy egy darab szállásföldért küldték neki. A követ pedig a vezértől földet, füvet és vizet kért. A vezér pedig mosolyogva így szólt: legyen az övék, amennyit csak akarnak az ajándék fejében. Így tért vissza övéihez a követ. Árpád pedig közben bevonult a hét vezérrel Pannóniába, nem ám mint vendég, hanem mint aki örökség jussán birtokolja ezt a földet. Ekkor egy másik követet küldtek a vezérhez, és a következő üzenetet bízták rá. Árpád és övéi azt üzenik néked, hogy ezen a földön, melyet megvettek tőled, semmiképpen ne maradj, mert a te földedet megvették a lovon, a füvet, a féken, a vizet, a nyergen. És te örök bér fejében, vagyis szegénységed és kapzsiságod miatt a földet, füvet és vizet átengedted nékik. Mikor a vezér az üzenetet meghallgatta, mosolyogva így felelt: azt a lovat fából készült kalapáccsal öljék meg, fékét pedig vessék a mezőbe, aranyozott nyergét meg dobják a Duna vizébe. Mondta a követ: mi kárunk lesz belőle, jó uram? Ha megölöd a lovat, az ő kutyáiknak adsz étket. Ha a fűbe veted a féket, embereik, akik a szénát kaszálják, megtalálják az aranykötőféket. Ha pedig a nyerget a Dunába dobod, a nyereg aranyát halászaik húzzák partra, otthonukba hazaviszik. Ha tehát a föld, fű és víz az övék, minden az övék. A vezér ennek hallatára gyorsan hadat gyűjtött, mivel félt a magyaroktól, barátaitól is segítséget kért, és valamennyien egyesülve a magyarok ellen vonultak. Ezek pedig közben a Dunához érkeztek, és egy gyönyörű mezőségen kora hajnalban csatába kezdtek. Az Úr segedelme a magyarokkal volt, színük előtt meghátrált és megfutott a mondott vezér. A magyarok egészen a Dunáig üldözték, és itt a Dunába vetette magát félelmében, a sebesen sodró vízben pedig megfulladt. Az Úr visszaadta a magyaroknak Pannóniát, amiként Izrael fiainak adta át Mózes idejében örökségként az amoreusok királyának, Seonnak és Besán királyának, Ognak a földjét és Kánaán egész országát. Mivel pedig Árpád kapitány Szkítiában egy bizonyos különleges tisztséget viselt, és ezt a tisztséget az ő nemzetsége törvényes és jóváhagyott Szkíta jogszokás alapján kapta, azt ugyanis, hogy a hadjáratba indulók előtt egynek elől kellett mennie, visszavonulás alkalmával pedig hátvédet adnia. Árpád tehát, mint mondják, emiatt megelőzte a többi Pannóniában bevonuló kapitányt. Árpád a többi magyarral legyőzte és megölte Szvetibolugot, mint fentebb mondottuk, majd tábort vett Fehérvár közelében a Noé-hegyen. Ez a hely az első, amelyet Árpád kiválasztott magának Pannóniában. Ezért alapította ennek közelében Székesfehérvár városát Szent István király, aki tőle származott. A második kapitány pedig Szabolcs, akitől a Csák nemzetség származik, mint mondják, azon a mezőn és helyen szállt meg, ahol most Csákvár a hever romokban. Ennek a várnak Szabolcs kapitány vetette meg az alapját, utóbb ennek halála után Csák elrendelte, hogy rokonai és háza népe az ő nevéről Csákvárának nevezzék, addig ugyanis Szabolcsnak hívták. Ezt a várat Andrásnak, Bélának és Leventének, Szár László fiainak idejében lerombolták a magyarok közös elhatározásából. A harmadik kapitány Gyula volt, akitől László fia Gyula származik. Ez a Gyula nagy és hatalmas vezér volt, és Erdélyben vadászat alkalmával felfedezte Fehérvár városát, amelyet még a rómaiak építettek. Volt neki egy nagyon szép leánya, név szerint Sarolt, akinek a szépségéről sokáig beszéltek a tartományok fejedelmei. Géza fejedelem vette törvényes feleségül Béliudnak tanácsára és közvetítésével, aki Kulán földjének volt ura. Ehhez a Béliudhoz hozzáadta Kulán a leányát, hogy a testvére Keán ellen harcoljon, és halála utára Kulán Béliudot tette meg örököséül. Végül, mikor Gyula a Pannóniában lakozó magyarokkal szemben ellenségesen viselkedett, és már sok volt a rovásán, Szent István király Pannóniába vitette. Ez azonban nem ez a Gyula kapitány volt, hanem ettől számítva a harmadik. A negyedik kapitánynak Kund volt a neve. Ennek fia Kusid és Koppány, akik a Nyír közelében ütötték fel táborukat, és megkereszteltetésük után itt monostort alapítottak. Az ötödik kapitányt pedig Lélnek nevezték, ő üzte el Galgóc vidékéről a messiárokat, azaz a cseheket, és állítólag hosszabb ideig itt táborozott. Ettől származtatja és eredezteti magát a Zovád nemzetség. A hatodik kapitánynak Vérbulcsú volt a neve, és bizonyos, hogy a Balaton körül ütötte fel sátrait. A hetedik kapitányt Örsnek nevezték. Ennek a nemzetsége pedig a Sajó környékén tartotta tanyáját. A többi nemzetség pedig, mely származásra ezekkel egyenlő és hozzájuk hasonló, tetszése szerint kapott lakhelyet és szálláshelyet. Ha tehát némely kódexben az áll, hogy csupán ez a hét kapitány jött be Pannóniába, és Magyarország csak általuk jött létre és népesedett be, ugyan honnét jött az Ákos, Bor, Aba és más nemes magyarok nemzetsége, hiszen ezek sem jövevények, hanem Szkítiából jöttek ki. Egyedül azt az indoklást tudják erre, hogy a köznép hét magyarról beszél. De ha csak e hét magyar volt a ház népével, és több háznépet nem lehet feltenni, mint feleségeket, fiakat, lányokat, szolgákat és szolgálókat, hogyan hódíthatott volna ilyen csekély háznéppel országokat? Kizárt. Történt azonban, hogy Taksony idejében a magyar sereg felkerekedett Franciaország felé, hogy zsákmányt szerezzen. Visszafelé tértükben a Rajnán átkelve három részre oszlottak, két rész zsákmány nélkül, egy pedig zsákmánnyal meglakodva vonult Magyarország felé. Ezt az egyet Szászország fejedelme Eisenach városánál hét magyar kivételével lekaszabolta. Hetet ugyanis életben hagyott, és levágott füllel Pannóniába küldött. Menjetek, mondta, a ti magyarjaitokhoz, és mondjátok el, ilyen képpel, hogy többé ne jöjjenek a gyötrelmeknek erre a helyére. A másik két rész behatolt Svábföldre, de amikor meghallották, mi történt társaikkal s rokonaikkal, felhagytak Svábföldön a zsákmányolással, és ami csak útjukba akadt, az Iller folyótól a Sár vagy Lajta folyóig, embert, állatot, mindent legyilkoltak. A hét fületlen magyarra pedig, mivel hogy élve tértek haza, és nem választották társaikhoz hasonlóan a halált, a közösség állítólag olyan ítéletet hozott, mindenüket, amiük csak volt, ingó és ingatlan vagyonukat elvesztették, feleségüktől s gyermekeiktől elválasztották őket, semmiféle javukkal nem rendelkezhettek. Sőt, mindörökre saru nélkül gyalogosan kellett együtt járniuk, koldulva sátorról sátorra, amíg csak éltek. Ezt a hetet aztán gyalázatuk miatt hét magyarnak vagy gyász magyaroknak nevezték. Az így módon elítélt emberekről beszél tehát a köznép, nem pedig a hét első kapitányról. Ezen kívül, mint hogy az e világnak élő, hencegő embereknek valami módon az a tulajdonságuk, hogy önmagukról több dicsőséget tesznek fel, mint másokról, azért ez a hét kapitány önmagáról énekeket szerzett, és ezeket egymásnak énekelgették a világi dicsőség kedvéért, hírnevük terjesztésére, hogy utódaik ezeknek hallatán, mint egy hencegve dicsekedhessenek szomszédaik és barátaik előtt. Bizonyos tehát és nyilvánvaló az eddigiekből, hogy nem csupán a hét kapitány hódította meg Pannóniát, hanem igen sok más nemes is, akik velük együtt jöttek ki Szkítiából. Éppen ezért ezekben a kapitányokban többre lehet becsülni a méltóságot és hatalmat másokénál, nemesség tekintetében azonban egyformák. Mint hogy pedig ez idő szerint nemesség tekintetében egy némely jövevények is egyenlőek a magyarokkal, meg kell vizsgálnunk, hogyan jöhetett ez létre, honnan ered ez a helyzet, hiszen a magyarok nagy számukat tekintve elegendők lettek volna Pannónia benépesítésére. Nos, többek között Géza fejedelem isteni szózattól indítatva keresztény hitre kezdte téríteni a magyar népet, s mivel a pogány erkölcsökkel átitatott és azokhoz ragaszkodó népet intéssel nem tudta megtéríteni, egyeseket fegyverrel kellett megfékeznie, s hogy ezt megtehesse, mivel többen voltak a hitnek ellenszegülők, mint a hozzá csatlakozók, szükségesnek tartotta szándékát a keresztény királyok és fejedelmek közt kihirdetni. Ezek, mikor hallották ezt a szándékát, nem csak segítséget küldtek neki, hanem személyesen is idejöttek, hiszen rájuk nézve veszedelmes és gyűlöletes volt a magyarok vadsága. Elsőnek tehát Deodátusz jött be Apuliából, a San Severinói grófok közül. Ő lett a tatai monostor megalapítója és felszerelője. Ő keresztelte meg Szent Adalbert prágai püspökkel együtt Szent István királyt. Monostorának pedig azért Tata a neve, mivel megboldogult István király tiszteletből nem szólította őt nevén, hanem Tatának hívta, és ezért a Deodátusz név kiment a szokásból, s helyette Tatának nevezték. Ezért monostorát is így nevezik. Tőle származó nemzetség nincs Pannóniában, mert bár volt felesége, mégis örökösök nélkül fejezte be életét. Ezután Alemanniából a humburgi grófoktól származó Wolfger jött be testvérével, Hedrikkel és 300 páncérozott vezetéklóval. Bizonyos, hogy Géza fejedelem nekiadta örök szállás birtokként Gösszing hegyét, ő pedig egy favárat épített itt, majd ugyanezen a hegyen egy kolostort is ott temették el. Ezektől származik azután a Héder nemzetség. Bajorországból költözött be Vecellin is, tudniillik Weissenburgból. Ez ölte meg Szent Istvánnal Somogyban Koppány vezért. Azon a napon ugyanis ő volt a hadsereg vezére. Tőle veszi eredetét és származását a Ják nemzetség. Ezekben a napokban költözött be Hont és Páznán is, és Szent István királyt a Garam folyónál német szokás szerint karddal övezték fel. Ezek nemzetségének neve láthatólag nem különbözik az ő nevüktől, Géza fejedelem és fia, Szent István király tehát bizakodva ezeknek a grófoknak, de még inkább Istennek a segítségében egyes lázadókat fegyveres megfélemlítéssel, némelyeket pedig hajlandóságuknál fogva térítették a kereszténységre. Ezeket a grófokat Géza fejedelem is, fia is kiterjedt és gazdag örökséggel jutalmazta szolgálataik fejében, amint hogy ez nyilvánvalóan látható ma is. Idő múltával aztán házasság kötéseik jóvoltából beleolvadtak a magyarokba. Ezeknek a tanácsára és az ő segítségükkel állítatott király a magyarok fölé. Igen sok magyar nemes azonban, aki megvetvén a keresztséget és a hitet Koppány vezérhez csatlakozott, rút szolgaságba taszítatott. E harcok idején ugyanis azt tartották nemesebbnek, aki hamarabb csatlakozott Krisztus hitéhez. Pott nemzetsége pedig, amelyből Altimburgi Konrád származik, Salamon királynak, András király fiának idejében jött Pannóniába. Ernestusnak hívták, és azért nevezték el Pottnak, mivel követ volt Konrád császár meg András és Salamon királyok között. A német Pott ugyanis magyarul követet jelent. A Gersely és Gergely nemzetség pedig Franciaországból való, a Kornisnak nevezett Vilmos rokonságából. Kökényes és Radnót pedig spanyolországi eredetű, és Szár László fiának Béla királynak a feleségével Margit királynéval jöttek Pannóniába. Ennek a Bélának első felesége Lengyelországból való volt. A Gut Keled nemzetségről sok mindent mesélnek, de bizonyos, hogy Péter király hozta ide őket a maga megsegítésére, abban az időben, amikor Henrik császárhoz menekült. A Svábföldről, Staufen várából származnak, ahonnan Frigyes császár is származik. Ez a nemzetség a Svábföld főemberei közül való, és noha szegények örökölt vagyonukat tekintve, említett hazájukban mégis megbecsültek és befolyásosak. Ez a Gut Keled nemzetség Salamon király meg László és Géza hercegek idejében emelkedett fel. Akkoriban ugyanis ez a nemzetség két pártra oszlott. Egyesek a hercegekhez csatlakoztak, némelyek pedig különösen Vid Salamonhoz, akit, mint mondják, Salamon mindenki másnál jobban kiemelt az említett nemzetségből. Hogy Rátold nemzetsége Apuliából vándorolt ki, abban senki sem kételkedhet. A Caserta grófjának rokonságából származó Olivért és Rátoldot Géza király fia Kálmán király, aki a dalmatákat leigázta, helyezte be ide Pannóniába. Hermann nemzetsége is Gizella királynével jött be. Nürnbergből való szabad emberek, de örökölt vagyonukat tekintve szegények. Buzád nemzetségéről is kell szólnunk, az ő nemzetségét István király, második Béla fia hozta be Magyarországba, hogy neki az említett királynak segítségére legyen. Az Orlamundi grófoktól származnak. Az elsőt, aki bejött, Hadoltnak hívták. Ennek fia hasonlóképpen Hadolt és Arnold. Ezektől ered Buzád bán nemzetsége. Ezt a Hadolt nevet nem tudták kiejteni, és ezért hibás ejtéssel Hahótnak mondják. A Csák nemzetség némely más nemzetségekkel együtt összeesküvést szőtt az említett király ellen, s ezeket ő állítólag Hahóttal és azzal a katonasággal törte meg, amelyet Hahót hozott magával. Keled fiainak, Istvánnak, Lászlónak és Gergelynek a nemzetsége Meissen tartományból veszi eredetét. István ugyanis a meisseni űrgrófnak, Herzfeld gróf fiának fia volt. Frankfurtban, az ünnepélyes gyűlésen, ahol neki és másoknak császárt kellett volna választani, megölte Türingia tartománygrófját, és mivel Alemannia fejedelmei azt az ítéletet mondták ki rá, hogy őt is öljék meg, második Béla király fiának, Gézának az idejében Pannóniába költözött, 60 páncélos vezetéklóval. Az említett király ünnepélyesen befogadta, és ahogy látjuk, kitűnő és terjedelmes birtokokba iktatta be, pedig Meissen tartományában a számüzetés büntetése vált rá. Azoknak a nemzetsége pedig, akiket Bobocsáról neveznek, Sambergből költözött Pannóniába. Simonnak és testvérének, Mihálynak a nemzetségét Murtundorfnak hívják. Ez a nemzetség harmadik Béla fiának, Andrásnak az idejében költözött be Hispániából. Sok vára van ennek a nemzetségnek Hispániában. Ezek között egy jobbacska is van, Bolyót. Ennek a Simonnak a nagyapját, mivel Aragónia királyával sok évig háborúskodott, végül is a király foglyul ejtette és börtönbe taszította. Mivel Simon gróf és Bertrand ugyanettől a sorstól tartott, az említett András király második feleségével, aki kampániai születésű volt, Magyarországba költöztek. Hispániában ugyanis egyetlen nemzetség sem mert a pajzsán sas címert hordani, csak Simon és Mihály. Beköltöztek Magyarországba, mind Géza fejedelem és Szent István király korában, mind pedig más királyok idejében, csehek, lengyelek, görögök, spanyolok, izmaeliták, besenyők, örmények, szászok, kunok és olaszok, olyanok, akiknek nemzetsége nem ismeretes, de hosszú ideig élve az országban, különböző házassági kapcsolatok révén a magyarokkal összeolvadva nemességet és egyben szállásbirtokot nyertek. Bár ezeknek ismerem a nevüket, ebben a műben mégsem sorolom fel őket. Miután pedig a magyarok, mint fentebb elmondottuk, Szveti Bologot megölték és beköltöztek Pannóniába, 6 évig arra fordítottak gondot, hogy fegyvereiket kijavítsák és lovaikat új erőre táplálják. A 7. évben aztán Morva és Csehországot, amelyekben ez idő tájt állítólag Vratiszláv fejedelem uralkodott, kegyetlenül kifosztották. Innét győzelemmel visszatérve az említett fejedelemmel fegyverszünetet kötöttek, és egy esztendeig békében maradtak. Ezután ellenséges szándékkal Karintiába mentek. Laibach várán túl Meránia Gottfried nevű hercege, meg Eberhard Karintia hercege, továbbá Gergely akvileai pátriárka egyesülve felvonultak ellenük, és keményen összecsaptak. S jól lehet, a magyarok közül sokan elhullottak itt, a magyarok mégis megölték mind a két herceget, és a pátriárka is csak futással menekülhetett. Ezután kifosztották Karintiát, Krajnát, meg Stájerországot, és roppant zsákmánnyal hazatértek. Amikor Konrád császár meghallotta, hogy a magyarok betörtek birodalmának határvidékeire, s hogy az említett hercegeket megölték, elhatározta, hogy Magyarország ellen indul. De amikor elhagyta Itáliát és Augsburgba, Svábföld városába érkezett, hogy azután Pannóniába jöjjön és megrohanja a magyarokat, belháború ütött ki a rómaiak között. Ezért vissza kellett fordulnia. Eközben a magyarok ki sem mozdultak hazúról, 3 esztendeig sem erre sem mentek. A 4. évben aztán megrohanták Bulgáriát, és kincseket és megszámlálhatatlan tömegű nyájat hoztak haza, és elfoglalták a várakat. Ezeket az úr kegyelméből most is birtokukban tartják. Miután pedig az említett országokat legyőzték, Friulin keresztül Lombardia őrgrófságába hatoltak be, és Pádova városát tűzzel, vassal elpusztították. Innen Lombardiába nyomultak, és ott Vercelli városának püspökét, Károly császár leghívebb tanácsosát, Lintárt megölvén, egyházából töménytelen kincset raboltak el, és csak nem egész Lombardiát kifosztva óriási zsákmánnyal győzelmesen tértek vissza Pannóniába. Ezután 10 évig pihentek, a 11. évben pedig feldúlták Szászországot, Türingiát, a Svábföldet és a keleti frankokat, azaz a burgundokat. És már hazafelé tartottak megrakodva, amikor Bavária határában, Abach várán túl, a Duna táján váratlanul megrohanta őket az alemannok serege. A magyarok sok ezret levágtak közülük, és csúfosan megfutamították őket. Ebben az ütközetben a magyarok közül 3000 vitéz veszett el, akik pedig megmenekültek, hazájukba visszatérve 16 évig ki sem mozdultak, megmaradtak Magyarországban. Amikor azonban Németországban első Konrád császár uralkodott, a 17. évben a magyarok felkerekedve Németország egyes részeit pusztították, és amikor Augsburg városához érkeztek, itt Ulrik püspök a polgárokkal és Svábföld főembereivel együtt szembeszállt velük. Végre, mivel a magyarok makacsul vívták a várost, és nem akartak a város alól elvonulni, követeket menesztettek az augsburgiak az említett Konrádhoz, hogy sietve jöjjön segítségükre. Konrád nem is késlekedett, és mert a magyarok elővigyázat nélkül csak a város ostromával foglalkoztak, a német és az itáliai sereg váratlanul rohanta meg őket. Úgyhogy, ha akartak volna, akkor sem futhattak volna el, mivel egyik oldalról a Lech folyó képezett akadályt, amely azon napokban beléfolyó patakoktól rendkívüli módon megáradt, a másik oldalról pedig az említett seregek falként vették körül és szorították őket. Ebben a szorongatott helyzetben az ellenség egyeseket foglyulejtett közülük, némelyeket kegyetlenül leöldösött. Ekkor estek fogságba a híres kapitányok Lél és Bulcsú is. Amikor császár elé vezették őket, és a császár megkérdezte, miért olyan kegyetlenek a keresztényekkel szemben, azt felelték, mi a leghatalmasabb Isten bosszúja vagyunk, ő küldött rátok ostorul. És ha mi nem üldözünk benneteket, ti fogtok el bennünket. Erre a császár, válasszatok magatoknak olyan halált, amilyet akartok. Lél erre így szólt. Hozzák ide a kürtömet, előbb megfújom a kürtöt, azután majd válaszolok. Oda vitték neki a kürtöt, és ő a császárhoz lépve, amint éppen hozzá kezdene a kürtöléshez, mint mondják, olyan erővel sújtott a homlokon, hogy a császár ettől az egyetlen csapástól szörnyet halt. Lél pedig így szólt. Te előttem mész, és szolgálni fogsz nekem a más világon. A szkítáknak ugyanis az a hitük, hogy akiket életükben megöltek, azok szolgálni tartoznak nekik a más világon. Haladék nélkül megragadták, és Regensburgban felakasztották őket. Egy másik magyar hadsereg pedig, amelyben jó 40 000 fegyveres vitéz lehetett, nem messze Augsburg városától táborozott. Amikor megtudták, hogy társaikat kegyetlenül szorongatják, összefogdossák és gyilkolják, egy félreeső erdőbe vették be magukat, arra várva, hogy a császár serege szétoszoljék. És amikor a császár seregének nagyobbik része a Rajna felé haladt, a magyarok egy mezőn utolérték őket, először csak lovaikat öldösték, nyilaikkal, nem engedték őket az egész nap folyamán sem leszállni, sem sehová menekülni. Végül, amikor már mozdulni sem tudtak, fogságra adták magukat. A magyarok aztán kiváltották rajtuk Regensburgban bebörtönzött társaikat. Azután pedig, mivel úgy hozta a szerencse, felégették a fuldai kolostort, ahol csak úgy merték a sok aranyat. Ezután átkeltek a Rajnán, tűzzel vassal pusztították a lotaringiai hercegséget, Strasbourg környékén egy ütközetben foglyulejtették és lefejezték Eckhartot, Lotaringia hercegét, és Bertoldot, Brabant hercegét, aki Eckhart segítségére jött. Ezután pedig rettenetesen megnyomorgatták Galliát, kegyetlenül dühöngtek Isten egyháza ellen, és felégették Metz, Trier és Aachen földjét. Utána a Szenon hegyek meredek sziklájén keresztül karddal nyitottak maguknak utat a háború istenének, Marsnak népei között. Itt ugyanis lerombolták Susa és Torino városát, és áthatolva az említett hegyeken, megpillantva Lombardia síkját, gyors száguldással csaknem az egész tartományt elpusztították, és így győzelmesen tértek vissza saját országukba. 20 évig Pannóniában maradtak mozdulatlanul. A 21. évben pedig felkerekedve Bulgáriába hatoltak be onnan, Hadrianapolishoz érkeztek, ostrommal bevették, majd Konstantinápolyt fogták ostrom alá. Mikor a magyarok az említett város ostromával foglalatoskodtak, egy óriás termetű görögöt küldtek ki a városból bajvívásra. A görög 2 magyart hívott ki egyszerre, hogy vele megküzdjenek, és azt mondta, hogy ha mindkettőt legyőzi, a görög császár nem tartozik büntetést fizetni a magyaroknak. De ha nem győzi le mindkettőt, a görög császárnak adót kell fizetnie a magyaroknak. Mivel hogy szerb fölött harciasan szónokolt a magyarok ellen, kerestek is neki ellenfelet. Ez a magyar kiállt a görög elé, és így szólt. Én, úgymond, botond vagyok, igaz magyar, de a legkisebb a magyarok közt. Védj magad mellé még 2 görögöt, hogy az egyik felfogja elszálló lelkedet, a másik meg eltemesse holttestedet, mert én a görögök császárát bizonyosan nemzetem adófizetőjévé teszem. A magyarok kapitánya név szerint Apor, akit a közösség akaratából állítottak ezen had élére, megparancsolta botonnak, hogy menjen bárgyával a város Érzből való kapujához, és mutassa meg bárgyával a kapun az erejét. Ő pedig a kapuhoz ment, és akkora csapást mért a kapura, és akkora rést vágott rajta, hogy állítólag egy 5 éves gyermek kényelmesen ki és bejárhatott a résen. Miután pedig a magyarok és a görögök oda csődültek a látványossághoz, és előkészítették a viadal helyét a város kapuja előtt, egy rövid óráig küzdöttek egymással, majd a magyar úgy földhöz vágta a görögöt, hogy a görög nyomban kilehelte a lelkét. Ezt a tettet és esetet a görögök császára, aki feleségével együtt a város bástyáján állt, óriási szégyennek tartotta, és szemét elfordítva bement a palotába. Amikor a magyarok követelték az adót, amelyért a viadalt vívták és megharcoltak, a görögök császára csak nevetett a követelésükön. A magyarok felhagytak a város ostromával, végigpusztították Görögországot, és mérhetetlen mennyiségű aranyat, gyöngyöt és jószágot zsákmányolva visszatértek hazájukba. A magyarok közössége tehát kapitányaival, vagyis vezéreivel, mint mondják, ilyen s más ehhez hasonló dolgokat vitt végbe Taksony vezér idejéig.